Most hétvégén lesz a Szent Háromság vasárnapja. Következő műsorunkban Böjte Csaba testvér gondolataival készülünk az ünnepre.
Kedves, szeretett testvérek! A mi Urunk Jézus Krisztus miért vonult vissza a pusztába? Az volt a célja, hogy a mennyei atyával, a Szentlélek Úristennel együtt legyen. A Szent Háromság töretlen békében, hát hogy mondjam, örömben találkozzon. És mi a fő célunk, Teremtő Istenünk közelében szeretnénk lenni. A legfontosabb dolog az, hogy imádkozzunk, keressük a Jóisten jelenlétét. A 20. század második felében volt a második vatikáni zsinat, és ott a zsinati atyák úgy érezték, hogy ha a 21. század kereszténye nem lesz imádkozó, misztikus keresztény, akkor nem is lesz keresztény. Ki fognak ürülni a templomok. De a legfontosabb dolog, hogy Istennel élő személyes kapcsolatunk legyen. És hát ugye zsinati atyák felkérték Nagy Szent Terézt, hogy legyen az imádkozó egyház, a misztikus egyház védőszentje, egyház doktora. Én elmentem most a napokban Nagy Szent Terézhez. Igen, ő az imádkozó ember iránytűje. És erről szeretnék egy pár szót mesélni, mondani, hogy mit is jelent, hogy lehet élő kapcsolatot kialakítani a Szent Háromsággal. Egy dolog biztos, Isten mindannyiunkat hív. Ő maga mondta Jeruzsálem előtt sírva, hogy hány szó próbáltalak összegyűjteni titeket, mint kotló a csibéit. Én hiszem, hogy most is Kijev, Odessa, Moszkva előtt, és sok más város előtt is sírva leborul az Úr, és ugyanígy próbál mindannyiunkat összegyűjteni. Imádkozás. Nagy Szent Teréz azt mondják, az ima igazából, hát az ajak imával kezdődik, amit a gyerekeinek is megtanítunk, a mi atyánk, az üdvözlégy Mária, ezek a kötött imák. Én sokszor megtapasztaltam, hogy mennyi erő van ezekben az imákban. Elmondok egy konkrét történetet. Egy Gyergyői plébános kérésére befogadtunk három gyereket. Aranyosak, kedvesek voltak, de engem bosszantott, hogy ezeknek a gyerekeknek van apjuk, anyjuk, hát még kell én neveljem. Na és beültünk az autóba, és elmentünk a gyerekekkel. Nyári vakációban volt, egy éve már ott voltak a gyerekek nálunk, és igazából, mikor bementünk, hát ugye a falu végén egy tanya, elhagyva, távolról látszik, mintha nem is lakott volna senki, se ablaküveg, se függő nem volt ott rajta. A gyerekek mondták, biztos nincs senki ott, hát elmondom, már ennyit utaztunk, most már megnézzük, hogy mi van bent. Bementünk, és egy olyan 40 év körüli, 35 év körüli férfi, az édesapa feküdt az ágyba, és nézte a mestergerendát. Délelőtt 11-kor, hétköznap. Hamar kiderült, hogy nem részeg az ember. Hát mondom, hol az asszony? Hát azt mondja, megszökött. Hát mondom, menjünk, keressük meg. Hát azt mondja, az asszony azt tudja az utat haza magá is, ő nem megy sem erre. Mondom, itt van ez a három gyerek, hazahoztam, most akkor vigyem vissza, vagy maga akar mosni, főzni, takarítani ezekre a gyerekekre, hogy legyen? Hát, hogy láttam, hogy nagy takaríthatnék, meg moshatnék, főzhetnék, nincs neki. Hát az, hát próbáljuk meg. Beültünk az autóba, és elmentünk. Az asszonyunk ott volt az édesanyjánál, tehát nem máshova ment, hanem hát az anyjához ment haza. Hát én is gondoltam, olyan egyszerű a világ, próbáljam kér is, ugye cölibátusban élek, a házas élet szépségeit. Hát mondom, itt van az asszony, béküljenek ki. A feleség rám néz, és azt mondja, ezzel? Hát ebben benne volt már minden. Én próbáltam végigetni őket, de olyan veszekedés lett, hogy füstölt. A gyerekek elbújtak úgy mögém, sírtak, hát én is úgy már bántam, hogy még kellett egyáltalán ennyit utazzak. És úgy végső elkeseredésemben megfogtam a gyerekek kezét, és mondtam, gyertek, imádkozzunk. És elkezdtek, mi atyánk, hangosan, ki vagy a mennyekbe, és mondták velünk a gyerekek. Egy darabig ők még ketten úgy vitatkoztak, aztán leálltak, és intettem a szememmel, hogy szépen fogják meg a gyerekek kezét, és imádkozzunk együtt. És ha hiszik, ha nem, elkezdtünk imádkozni. Persze nem lett kör, ilyen vébe álltunk. Lehetőleg távolabb ők ketten egymástól. Hát a mi ima nekem eszembe jutott, én mindent elmondottam velük, hogy most segíts meg, Márias, szívem első gondolattas, mit tudom, édistenem, jóistenem, meg minden, ami eszembe jutott, hál' Istennek nekünk elég sok kötött imánk van, és úgy éreztem, hogy szakadnak fel a fellegek, tisztul ki az ég, tekintetük ezeknek az embereknek. És akkor nagyjából már minden imát, ami eszembe jutott, elmondtuk, akkor mondtam, hogy férfinak, hogy térjen le, és fogadja meg, hogy többet nem iszik. A veszekedésből azt vettem ki, hogy leginkább a felesége ezt vette rossz néven tőle. Ilyen állatgondozók voltak, ugye, és bebukkott a kollektív, meg szétoszlott, meg minden. Utána inkább falopásból éltek, de hát az elég nehézkesen ment, meg na, ebben ne menjünk a részletekbe belé. Tény az, hogy hát az a fiatal ember letérjelt. És akkor én mondtam előtte, Székelyföldön gyakran történik ilyen, hogy megeskedünk. Hát olyan embert, aki szeretne megszabadulni egy rossz szokásától, és nehezen megy neki, hát nem csak a szerzetesek tehetnek fogadalmat, meg a fiatal párok az oltár előtt, hanem igen, bárki tehet ilyen esküt, fogadalmat. És kezdtem mondani, Isten engem úgy segíjen. És mondta utánam, Isten engem úgy segíjen, hogy többet nem iszok, hogy többet nem iszok. Hogy a családra gondot viselek, a családra gondot viselek, mondta. És akkor gondoltam egyet, és mondom, az asszonyt szeretem. Hát úgy nézett rám, mintha kigyócsipte volna meg. Persze én magamban gondoltam, hogy most egy széke ember délelőtt 11-kor mi nézi azt a, hogy mondjam, mestergerendát. Hát csak azért, mert hiányzik az asszony, mert nem kapja a helyét, mert nyugtalan. És én ugye határozottan még egyszer ránéztem, és mondta, az asszonyt azt szeretem. És kimondta, hogy az asszonykát szeretem. Hát a feleségének két akkora szeme lett, mint hogy mit tudom, mint két kávés csésze, hogy villogott úgy rendesen, hogy mondjam, na és akkor mondom az asszonykának, most térjen le, és fogadja meg maga, hogy többet nem veszekedik. Azt mondja, mostanig sem veszekedett, mondom, nem baj, nem baj, ez így csak nyugodtan térjen le. És akkor mondtam, Isten engem úgy segél, Isten engem úgy segél, hogy többet nem veszekedek, hogy többet nem veszek, a családra gondot viselek. És utána mondta, és a férjemet szeretem. Úgy mondta, mintha egész délelőtt gyakoroltuk volna. Tehát még mondat végére se értem, ő már mondta. Hát mondtam, most nézzék, én nem térgyelek le, de megfogadom. Ha őszig kitartanak, én veszek 3 tehenet, és alkalmazom magukat, hogy hát, hogy mondjam, gazdálkodjunk mi is. Na aztán így lettem én is gazda, aztán a tehenek jól elszaporodtak, de Istennek legyen hála, sikerült. Az imádságnak ott helyben megéreztem az erejét. Én azt gondolom, bármit mondtam volna, nem lett volna béke. És olyan jó sikerült ez a kibékítés, hogy aztán oda költöztek hozzánk Dévára, és 2-3 év múlva kellett volna nekem menjek valamerre, és férfi erőre lett volna szükség, hogy pakoljunk. Na és mondtam, elviszem a férjét. És rám nézett az asszony, és kérdi, mikor jövünk haza? Hát mondom, 2-3 nap múlva. Rám nézett, és azt mondja, már pedig az én férjem kiállóba nem megy senkivel. Olyan jó sikerült a békítés. Igen, én hiszek az imádság erejébe, a szó szerinti imádságba, a kötött imába, azokat, amiket szüleinktől, nagyszüleinktől megtanultunk. Sok ilyen történetet tudnék mesélni, mikor nem láttam kiútat semmit magam előtt. Egyszer a román hatóság, ugye még az elején, hát na, déván 5-6% magyar van, és akkor csinálunk egy magyar gyerek otthont. Hát nem erős tetszett nekik. Na és, hát mindenféle gyűlés volt, és egyszer egy alkalommal elhívtak, ott volt a megyei prefektus, a rendőrfőkapitán, a főjegyzője, meg mindenki ott a gyermekvédelem igazgatója, polgármester, voltak vagy 8-10-en, és én is mentem egy pár kollégával, de csak egyedül engem engedtek be. Hát úgy éreztem magamot, mint egy középkori inkvizíció előtt. Én bármit mondtam, nekik mindenre volt replikájuk. És végül láttam, ott volt a kereszt, akkoriban is. Hát románok azért vallásosak. Mondom, látom, maguk is hisznek az Istenbe, én is hiszek, ezt mi nem tudjuk megoldani, álljunk fel, és mondjuk el a Tater Nostrumot, a mi atyánkat szépen, hogy oldja meg ezt a problémát. És felálltam, behújtam a szememet, és elkezdtem mondani a mi atyánkat, ott a sok előkelőség előtt. Aztán másnap hallottam, hogy azt mondták, hogy UFO vagyok, meg ilyesmi, de tény az, hogy amiért bementem, az el is intéztem, és ki is tudtam hozni azt, ami nekem ottan célom volt. Úgyhogy ajánlom önöknek is, imádkozzanak. Buzgón imádkozzanak. Nagy Szent Teréz aztán azt is mondja, hogy hát az imádságnak van magasabb szintje is. Ez az elmélkedés. Amikor egy-egy szentírási részt, hogy átelmélkedünk. Nagyon-nagyon sokat segít nekem, hogy mondjam, ez az ilyen elmélkedő ima. De ugye találkozol például egy rossz emberrel. Valaki, aki gonoszat, rosszat mond rólad. Mit lehet ilyenkor csinálni? Ösztön szerint megnyugasztanád legszívesebben, nem? Vagy belerugnál. De az ember elolvassa a Szentírást, és azt olvassa el, hogy hát például ott van az a garadai ördöngös, rossz ember volt. Mindenki dobál, kővel, kiabál, csúfúl beszél. És meg saját fejét is veri szét a köveken. Hát ilyen ókori gyógymóddal kiláncolják a sírok közé, hogy kárt senkibe ne tegyen. Hát elég primitív gyógymód, de hát abban az időben még nem voltak nyugtatók, meg mindenféle ilyen kényszerzubbonyok, hát ahogy tudták, megoldották. És Jézus megszakítja az útját, elmegy hozzá. Szó nélkül is azt mondja, nézte, fontos vagy, te azért mennyi atyám gyermeke vagy. Te jó ember vagy, igaz, hogy van benned valami rossz, de attól megszabadulhatsz. És olyan szépen beszél, hogy az ember végül megnyugszik, leszedik róla a láncokat, felöltöz, és estig hallgatja Jézusnak a beszédét. És akkor ugye azt írja a Szentírás, hogy végül azt mondja Jézusnak, hogy Mester, én szívesen veled mennék, tanítványod lennék. És Jézus azt mondja, nagyszerű, menj, és mondd el mindenkinek, hogy mennyire szeret téged az Isten. Na, hogyha értelmünkkel ezt így hosszan elmélkedjük, akkor azt kell mondanunk, hogy nincs rossz ember. Igen, az emberben lehet rossz, harag, gyűlölet, minden, de nekem nem az a dolgom, hogy elítéljem az embert, hanem hogy felszabadítsam a szeretetre. Hogy levegyem róla azt a haragot, azt a gyűlöletet, a gonoszt. Hogy Isten gyermekének szabadságába ő is élhessen. És egészen más ez a téma. És ezt elmélkedés nélkül, elmélkedő ima nélkül nagyon nehéz megérteni. És főleg ez szerint élni. Adná az Isten tényleg, hogy tényleg ezt tudjuk átelmélkedni. Mondanék egy történetet erre is. Ugye, befogadtam egyszer egy fiúcskát, Lacinak hívták. Hát, nem egy angyal volt. Na, igazából lányul szült az anyukája, ott hagyta a dédnagymamánál, a dédnagymama meghalt, 12 éves volt a gyerek, de még egy napot nem járt iskolába. És hát ugye, nagymama meghalt, elvitték az anyukához. Most képzeljék el, hogy annak volt már férje, volt három másik gyereke, de a férjének úgy valahogy elfelejtette megemlíteni, hogy volt egy kis enyebenye előtte. Na és akkor, hát ugye most gondoljuk el, hogy megjelenik a gólya egy 12 éves fiúcskával, hát ott lesz csetepati a családban, meg minden. A gyerek is érezte, hogy ott olyan nagyon nem vágytak rá, vagy nem olyan hiányzott. És hát már az iskola el volt kezdődve, nem mentő iskolába. Aztán hol egy biciklit, hol ezt, azt ellopott a rendőrök, ezt rossz néven vették tőle. Aztán hát Lacinak elege lett a családi élet szépségéből, fogta magát, és hát egy kávé főzött, valami nyakláncokat, ezt az összeszedett, és elindult ő is a nagyvilágba. Déván kötött ki, leszették a vonatról, mert nem volt jegye, meg nem tudom micsoda, és hát ugye gondolom itt is van a nagyobb városokban ilyen, ahol a kiskorú bűnözőköt berakják. Hát ez rácsos épület, nem börtön, de hát ugye az ügyelnek rá, tehát nem engedik ki a gyereket, és addig van ott, amíg az ő helyzete nem tisztázódik, hogy mit is kereső ott. Én közben el szoktam menni erre a helyre, és ott van a Laci, és akkor meghallja, én tudok magyarul, mert ő románul egy szót se tudott, hát vigyen el, papbácsi, vigyen, akárhova, vigyen el innen. Ott volt vagy két hónapja, úgyhogy nem is csoda, hogy unta. Na és én is nagy naíva, hát akkor jó van, elviszlek. És hát ugye megérkeztünk az iskolába, 12 éves, egy betűt nem tudott leírni. Hát mit csináljuk? Beraktuk az első osztályba. Hát ugye, de az első osztály most már 4 hónap után már tudott 5 betűt, vagy 6-ot, hát olyan büszkék voltak a fiúk, hogy te még egyet se tudsz. Elkezdték ottan, na, férfiason mózerolni ezt a legénykét. Ő meg úgy gondolta, talán hát egy seprű nyéllel az ő tekintélyét valahogy meg tudná szerelni az osztályba. Aztán jól nagy verekedés volt, kiabálás, sírás, hívtak engem, hogy akárhova vigyem el ezt a fiút, de takarítsa el a házból, mert itt nagy baj van. Bementem, és láttam a fiút, hogy vérbe forog a szeme, sarokba szorították, ugye sokú disznyót győz, kisebbek, úgy, hogy mondjam, és olyan világháborús helyzet volt. És akkor gondolkoztam, most mit lehet csinálni? Hát Jézus egy parancsot adott, a szeretet parancsát. És aztán oda mentem, és megöleltem a gyereket. Elkezdte ütni a mellemet, hogy engedjem el, úgyis elmegy. Simogattam a vállát, veregettem szépen. Hát mondtam, Laci, de mész, de hova mész? Kerek ez a föld, csak visszajutsz ide. És próbáltam nyugtatni. Olyan volt a teste, mint amikor a gitárt úgy felhangolják, feszes, pengett. Aztán egyszer csak elernyedt, elkezdett zokogni, keserves. Simogattam a hátát, és akkor mondta, gyere Laci, bemutatom, itt vannak a többi gyerekek. Csabika, akit megvertél, aki 2 éves korától itt van, él valahol az anyukája, de még sose látta ő se. És így folytatva szépen minden gyereket bemutatta. Őket verted meg. Az élet ver bennünket eleget. Gonosz léleknek nincs keze, nincs nyelve. Ő nem tud téged megütni, nem tud rólad rosszat mondani, de azt akarja, hogy te add kölcsön a te kezedet, a nyelvedet, hogy fájdalmat, szomorúságot okozzál. Gyertek, mondtam, fogjuk meg egymás kezét, és imádkozzunk, hogy mi többet soha ilyen ne csináljunk. És fogtuk egymás kezét, és mondtuk a mi atyánkat, az üdvözlégy Máriát, és úgy éreztem, hogy hát, hogy felszakadnak a fellegek. És akkor ugye Lacit felvittem a nevelőnőjéhez, többi gyerekhez, és a nevelőnője azt mondta, hogy ugye nálunk nincs az, nem szabad a gyereket megverni, meg megszidni serőst, de tornáztatni az szabad. Aki egy kisebbhez hozzájött, 100 gugulás. Öthöz vert hozzá, 500 gugulás. Az, hogy a Laci, ez sok. Hát nekem is soknak tűnt, hát de próbáltam rávenni, hogy te nézd meg, hogy megjegyezd, hogy kicsihez nem nyúlunk hozzá, hát kicsi izomláz, az belefér, meg minden, de úgy láttam, hogy megint bekeményített, szó se lehet róla. Akkor megint, na Uram Isten, mit csináljak? És úgy egyből egy kereszt is volt ott, arra gondoltam, hogy Krisztus is átvállalta mi bűneinket. Hát mondom, és elkezdtem én csinálni a gugolásokat szépen egymás után. Hát az ötödik, hatodiknál volt, amikor azt mondja, Laci, maga mit csinál? Hát mondom, végzem a büntetésedet, mert valaki elkövette a disznóságot, hát azt valaki számolja is el. Szóval hagyjam abba. Hát mondom, ne szólj bele a magánéletembe, inkább segíts. És akkor ketten úgy felibe megcsináltuk a gugolást, ha másnap alig tudtam megindulni, olyan izomlázam volt, de hogy mondjam, ez legalább 15 évvel ezelőtt történt. De én azt gondolom, hogy önök közül most valaki megkérdezni azt, hogy Laci, ki a 10 legjobb barátod a világon? Én azt gondolom, én is benne lennék. Nagyon sokszor találkoztunk azóta is, bár rég kirepült, családja van, gyereke van, de öröm nekem vele találkozni. Igen, ha nem elmélkedsz, ha a Szentírás történeteit nem gondolod át, akkor nem vagy képes, hogy mondjam, Krisztus útjára lépni. Tehát nagyon-nagyon fontos, és ajánlom mindenkinek, hogy próbálja meg úgy hosszan elmélkedni ezeket a szép Szentírási részeket. Nagy Szent Teréz nagyon bíztat bennünket az elmélkedő imára. Rózsafűzért mondod. Egy-egy történetet. És talán ennél is magasabb fokú lelki élet, imádság, amikor szembe próbál szemlélődni. Tehát egy-egy szentírási történetet, hát egy kicsit úgy, mint a gyerek, amikor a kifestős könyvet kifesti, te is úgy próbáld meg úgy magad elé képzelni egy-egy történetet, és úgy kifesteni, és úgy próbáld látni a mi Urunk Jézus Krisztust. És a bármelyik szentírási történetet ugyanígy nyugodtan, higgadtan, szobád csendjébe vagy a templomba egyedül, próbáld meg úgy kiszínezni. Gyönyörködjél Jézus Krisztus jelenlétében. Próbálj odaülni melléjük. Én nagyon-nagyon szeretem, ugye esténként, ugye Jézus mondja, hogy az ég madarainak nincs fészke, van fészke, az rókának van udúja, de az emberfiának nincs, hova a fejét lehajtsa. Hogy mennek a tanítványaival, tábortüzet raknak, szépen körbeülik, talán megsütik abból a, hát ott mai napig is keleten lisztet vízzel összekeverik, és ilyen lapos kenyereket sütnek, elfogyasszák. És olyan jó úgy odaülni melléjük, hogy szeretem magam elé képzelni például, hogy hát a Szent Család hazajön Egyiptomból. Szent Anna ott kapál templom előtt, és beszalad a kis Jézus, Mária, József, ők lemaradtak. 4-5 éves kisfiúcska. Szent Anna, hogy örvendhetett a kis unokájának? Fordulj meg szívem, lássalak! Jaj, és hazajönnek a többiek is. Persze bejönnek a szomszédok is, hogy kíváncsiak, hogy hogy telt, mi történt. Közben Szent Anna készít valami finom lencsefőzeléket. Esteledik már, sötétedik, szürkölödik. Kőbe ülik azt a faragott, durva asztalt. megfogják egymás kezét, örömmel, hálával. Hálát adnak a mindennapiért, a mindenhatónak. És együtt vacsoráznak. Mesélj szívem, hogy telt? Kis Jézus. Talán Mária odarakja Jézuskát, mondja egy verset a mamának. Beszélgetnek. Aztán besötétedik. Kiülnek Názáretbe a kispadra. Fölöttük ragyognak a csillagok. Kis Jézus odabújik fázósan anyukájához, álmos. És szinte hallja az ember, hogy Szent József elkezd egy szép ószövetségi zsoltárt, egy hála zsoltárt, hazaírt. Az ember, hogyha nagyon próbálja azt, hogy átgondolni, szinte érzi azt a názáreti csendes, egyszerű életnek a szépségét, ahol nincsen televízió, meg internet, meg mit tudom én, telefon, semmi sincs. Ragyognak fölöttük a csillagok, végtelen béke, egyszerű van. Valami olyasmi, mint itt annak idején egy tanyán, hogy éltek önök. A mi úrunk Jézus Krisztus írta a forgatókönyvet. Ő születhetett volna felnőttként is, jöhetett volna közénk, nagyszakálló öreg emberként is. Jónak látta, így látta jónak, hogy ilyen gyermekként jöjjön közénk. Szemlélődés. Én azt gondolom, hogy nagybőti szent időben időt kell szakítani, hogy a mi urunk Jézus Krisztussal együtt lenni. És az Isten szólni fog hozzátok, szépen, nyugodtan, csendesen. A gyerekeknek az atya a harmadikos korában hittanórán mit tanít? Hogy szól Isten hozzánk? Eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar. Egy szép gondolat ugye megfogalmazódik, és átalakulsz belülről, megtisztulsz, megszépülsz, megnyugszasz. Isten drága jelenléte, hogy mondjam, megtisztít bennünket. Örömmel, fénnyel, ragyogással tölti el a lelkedet. És minden olyan világossá, egyszerűvé válik. És persze vannak még magasabb rendű imák is, de én azt gondolom, ezen a négy elragadtatás, meg minden, de az már a mennyei atyának, a jó Istennek a dolga. De idáig, erre a szintre, magunk erejéből is eljuthatunk. Szánjunk időt az imára, az elmélkedésre. Bízzunk abba, hogy nem egy lakatlan sziget vagy. A Szent Háromság a te szívedben van. Én azt gondolom, hogy a kereszténységnek ezt az imádságos szépségét megtanuljuk, megismerjük, akkor templomaink újból megtelnek élettel, és a templomok megtelnek, akkor megtelnek az óvodák is, az iskolák is, a városaink is, a tanyáink is, és újból virágzás lesz itt. Nagy Szent Terézt azért választották az imádkozó egyház védőszentjévé, egyház doktorává, hogy ezen az úton vezessen bennünket. Megvannak a könyvei magyarul is, a belső várkasztély, tökéletesség útja, beírod a keresőbe, még hangos könyvként is megvan. Egy-egy kis fejezetet, egy oldalocskát, olvass el, hallgass meg, kikapcsolod utána, és végzed a dolgodat. A jó pap holtig tanul, a jó keresztény az imádság útján sose ér célba. Induljunk el. Legyen bennünk ez az éjség, kíváncsiság. Hát nem tudom, sikerült-e meggyőzzem magukat, elkezdünk-e imádkozni?
Böjte Csaba testvér gondolatait hallhatták Szent Háromság ünnepére készülve arról, hogy mondjunk igent a Szent Háromság hívására.